31. fejezet. Mindannyiunkat meg fognak ölni miatta, viccentett Tullius a kohorsz parancsnoka felé. Maximus épp eligazítást tartott az aznapi őrjáratokat vezető optióknak. A tisztek 20 embernek parancsoltak, és egy-egy benszülöttet rendeltek melléjük vezetőül, akik mindegyike fogoly volt. A nyakuk körüli fémgyűrűt egy-egy légionárius derékszíjához láncolták. Mivel a gyermekeiket túszként tartották fogva, elég valószínűtlennek tűnt, hogy megpróbálnának elmenekülni, vagy szembeszegülnének római uraikkal, netán el akarnak árulni őket. Ám Maximus nem akart kockáztatni. Már így is elég kevés embere volt. Tullius a lábszárvértjét csapkodta a pálcájával. Macro ingerülten pillantott le a tompa csattogás alatán.
Már megbocsás!
Tessék? Elnézést! Tullius a hóna alá csapta a pálcáját, és a kohorsz parancsnokára pillantott. Azt hittem, azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk Kátót és a többieket. Fogalmam sem volt arról, hogy emellett megpróbálunk lázadást is szítani. Mert ha ezt akarja, alig ha végezhetne jobb munkát. A nyomorult. Lehet, hogy erre is parancsot kapott, tűnődött Macro hangosan. Ezt meg hogy érted? Macro vállat vont.
Nem vagyok teljesen biztos benne, legalábbis egyelőre. Csak nagyon különös módja ez annak, hogy rávegyük a helyieket a segítségnyújtásra.
Különös, az idős centúrió megrázta a fejét.
Nem voltál ott, amikor letereltük azokat a benszülötteket a folyóhoz. Teljesen elvesztette a fejét.
Tullius halkan folytatta.
Olyan volt akár egy megszállott, vad, könyörtelen és veszedelmes. Sosem lett volna szabad kinevezni parancsnoknak. Amíg ő vezeti a harmadik kohorszot, nagyon nagy bajban vagyunk. Már is szégyenbe hozott minket. Az én szolgálati időm hamarosan lejár, Macro. Még 2 év és leszerelhetek. Ki is érdemeltem, és a szolgálati minősítésem makulátlan volt, egészen eddig. Még ha nem is ölet meg mindannyiunkat, a tizeded is be fogja árnyékolni az előmenetelünket. Te és a többi centúrió még fiatalok vagytok, sok évnyi szolgálat áll előttetek. Mit gondolsz, milyen esélyeitek lesznek az előléptetésre, ha mindez bekerül a szolgálati minősítésetekbe? Én mondom, amíg ez a kurafia parancsnokunk, addig nagy szarban vagyunk.
Ismét Maximus felé pillantott.
Bárcsak történne vele valami.
Macro idegesen nyelt egyet és kihúzta magát.
A helyedben vigyáznék, mit mondok. Veszedelmes ember az igaz, de az ilyen szavak is azok.
Tullius metsző pillantást vetett a másik centúrióra.
Tehát te is úgy véled, hogy veszélyes? Lehet, hogy az, te viszont tényleg megrémítesz. Mit akarsz sugallni, Tullius? Talán döfjünk tört a hátába egy sötét éjszakán?
Tullius nem túl meggyőzően felnevetett.
Hát korábban is történt már ilyen. Ó, igen, horkantott fel Macro, tudom. Ahogy azt is tudom, mi történik azokkal, akiket ezért felelősnek tartanak. Nincs kedvem az életem hátra lévő részét a császár valamelyik bányájában tölteni. No és mi történne, ha megölnénk? Te lennél a parancsnok.
Kemény pillantást vetett az idős centúrióra.
Őszintén szólva nem hiszem, hogy alkalmas lennél a feladatra.
Tullius lehorgasztotta a fejét, mielőtt Macro észrevehette volna a szomorúságot a szemében.
Hát, alig ha nem igazad van. Egykor alkalmas lettem volna rá. Évekkel ezelőtt. De nem adatott meg a lehetőség. Hát persze, gondolta Macro,
és megvetően elhúzta a száját. Tullius végül felnézett.
Lehetnél te a parancsnok, Macro? Nem.
Miért nem?
Biztos vagyok benne, hogy az emberek követnének. Én is követnélek. Azt mondtam, nem.
Hát csak arról kellene gondoskodnunk, hogy a halála ne tűnjön gyanúsnak. Macro hirtelen megragadta az idős tiszt vállát, és keményen megmarkolta, hogy kihangsúlyozza a szavait.
Azt mondtam, nem. Érted? Ha még egy szót szólsz erről, magam adlak át Maximusnak. Még jelentkeznék is, hogy kivégezzelek.
Visszahúzta és leengedte a kezét.
Soha többé ne említsd ezt előttem.
De miért?
Mert ő a parancsnokunk. Nem az a dolgunk, hogy kétségbe vonjuk a parancsait, hanem az, hogy végrehajtsuk. Mi lesz, ha a parancsai elpusztítanak mindannyiunkat? Mi lesz akkor? Akkor?
Macro vállat vont.
Akkor meghalunk.
Tullius döbbenten nézett rá.
Te is épp olyan őrült vagy, mint ő.
Lehet, de katonák vagyunk, nem szenátorok.
Azért vagyunk itt, hogy azt tegyük, amire utasítanak, és hogy harcoljunk.
Nem vitathatjuk a kapott parancsokat. Erre szerződtünk, amikor a sasok szolgálatába álltunk. Mindketten esküdtettünk. Ez a helyzet.
Tullius metsző pillantást vetett Makróra, majd melbebögte az ujjaival.
Balond vagy!
Uraim!
A két tiszt riadtan fordult meg Maximus hangja hallatán. A parancsnok befejezte az eligazítást, és elindult feléjük anélkül, hogy felfigyeltek volna a közelettére. Zavaruk és ijegységük láttán Maximus arcán komor árnyék suhant át, de aztán barátságosan elmosődött.
Úgy néztek ki, mint akik mindjárt őrre mennek.
Tullius erőtlenül felnevetett, Makró pedig mosolyt kényszerített az arcára.
Hát csak egy kis nézeteltérésünk támadt, uram, felelte az idős centúrió. Semmi több. Jól van. Mivel kapcsolatosan támadt nézeteltérésetek? Igazán semmiség, uram. Említése sem érdemes. Na ezt hadd döntsem el én, mosolyodott el Maximus. Áruljátok el.
Tullius Makróra pillantott, majd legyintett egyet.
Szakmai nézeteltérés, uram. Azt mondtam, ha a pretoriánus gárda csapatai is mellettünk harcolnának, már rég végeztünk volna az ellenséggel. Értem.
Maximus fürkésző pillantást vetett az idős centúrióra, majd Makró felé fordult.
No és Makró hogyan vélekedik erről?
Úgy véli a gárdisták, csak egy csapat semmire kellő, uram, mondta Tullius, mielőtt még Makró megszólalhatott volna.
Maximus felemelte a kezét.
Csend legyen! Azt hiszem, Makró maga is el tudja mondani a véleményét. Nos, mit is gondolsz mindenről?
Makró komor pillantást vetett Tulliusra, amiért ilyen helyzetbe kényszerítette, majd keserű hangon válaszolt.
Remek katonák, uram, remek katonák, de elpuhultak, mivel túl sok időt töltenek Rómában, uram. Úgy véled, a légiók katonái keményebbek?
Makró tehetetlenül vállat vont.
Nos, igen, uram, úgy vélem, igen. Ostobaság,
köpte Maximus.
Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. A gárdisták kivétel nélkül a birodalom legjobb katonái. Én már csak tudom. Épp elég ideig szolgáltam közöttük. Tulliusnak igaza van. Ha Claudius itt hagyott volna közülük néhányat, amikor tavaly visszatért Rómába, mostanra már véget ért volna a háború. A gárdisták futó lépésben taposták volna el Caratacust.
Makróra nézett és kitágult orjukain át mély lélegzetet vett.
Azt hittem, az olyan tapasztalt tiszt, mint te, most arra már megtanulta, hogy a gárdistákat nem lehet összehasonlítani a közönséges légionáriusokkal. Igen, uram.
Makró elvörösödött. Csábította a gondolat, hogy megvédje magát és igazolja a szavakat, amiket Tullius adott a szájába. Legszívesebben elmondta volna Maximusnak, hogy tavaly a Camulodunum mellett vívott csatában az ő egekig magasztalt gárdistái olyan bajba keverték magukat, ami kis hián az életükbe került. De Makró nem bízott abban, hogy folytatni tudná a vitát. A dac tüze hevesen fellángolt benne, ezért nem tudta szavai, mennyire lennének tapintatlanok. Jobb volt hagyni, hogy a parancsnok dühe átcsapjon fölötte, akár a hullámok Osztia partjainál, ahol a gyermekkorát töltötte. Kiúzta magát és a felettesére nézett.
Ahogy mondod, uram, össze sem lehet hasonlítani a kettőt.
Maximus érezte az iróniát a hangsúlyban, egy rövid parancsal elküldte Tulliust, és amint az idős centúrió haló távolságon kívülre került, a parancsnok ismét Makró felé fordult.
Valójában miről beszélgettetek? Ahogy ezt Tullius is mondta, uram, szakmai vitánk támadt. Értem.
Maximus metsző pillantással nézett Makróra, és az alsó ajkába harapott.
Tehát a beszélgetéseteknek semmi köze nem volt az árulóhoz, akit keresünk?
Makró érezte, hogy a szíve hevesen lüktetni kezd, és imádkozott, hogy az arcán ne látszon jele a bűnösségének.
Nem, uram! Nem jutottunk túl messzire a nyomozással, nem, de Makró?
Mármint mi ketten, uram?
Hát persze!
Maximus gyanakodva körbe pillantott, majd halkan szinte suttogva folytatta.
Ki másra bízhatnám az ügyet, Makró? Tullius olyan, akár egy vénasszony. Félix és Antonius túl fiatalok, hogy titkokat bízhassak rájuk, vagy hogy titkokat fedjenek fel. Te vagy az egyetlen olyan tisztem, akire számíthatok. Azt akarom, hogy fedd fel a kilétét, és láncra verve hozd elém. Te vagy a megfelelő ember a feladatra, Makró. Igen, uram,
bólintott Makró.
Pontosan mit tegyek?
Csak beszélj az emberekkel. Szépen és nyugodtan. Ne faggasd őket. Csak annyit mondj, amennyit feltétlenül szükséges, és hallgasd, mit mondanak.
Aztán mindezt jelensd nekem.
Igenis, uram. Rendben van.
Maximus megfordult, és a kapunál ácsorgó utolsó járőrcsapat felé biccentett.
Szeretném, ha te vinnéd ki őket. A vezetőjük azt mondta, kelet felé van néhány tanya. Lehet, hogy megéri ellenőrizni őket. Végül is Kátó csapatának élelemre van szüksége. Ha bármi jelét látjátok, hogy a helyiek menedéket nyújtanak nekik, akkor tudod, mit kell tennetek? Statuáljatok példát.
Igenis, uram.
Ez az optió. Cordus Félix centúriájában szolgál. Remek ember, számíthatsz rá. Megértetted a parancsokat?
Igen, uram.
Maximus egy pillanatig fürkésző tekintettel nézett Makróra.
Ha visszatérsz, számolj be mindenről. Mindenről.
Értettem, uram,
szalutált Makró.
Sok szerencsét!
Makró délben parancsot adott az őrjárat katonáinak, hogy álljanak meg. Az ösvény mindkét szélén őröket állítottak, majd a többiek hálással letelepedtek a földre, s a kulacsukért nyúltak. Az ég kéken ragyogott, habár a mocsártól délre néhány jókora felhő sodrodott lassan tova. Makró hosszasan bámulta őket, nagyon vágyva az árnyékukra. A nap perzselően tűzött, felhevítve a mocsár mozdulatlan levegőjét, ezért az őrjárat minden egyes tagja izzadságban fürdött. Makró érezte, hogy a sisakja nemez bélése teljesen átázott, és a verejték alácsorgott a homlokáról az arcára. A hőség elszívta az erőt a katonákból, akik egész délelőtt morgolódtak, míg végül Makró elvesztette a türelmét, és rájuk parancsolt, hogy fogják be a szájukat. Ettől kezdve némán, ám egyre komorabban meneteltek vezetőjük nyomában a keskeny, kanyargós ösvényeken, át a sűrű bozotoson és a sekély bűzdő vízen, ám a helyieknek nyomát sem látták.
Cordus!
Intette oda magához Makró az optiót.
Kérdezd meg, milyen messze kell még mennünk?
Az optió bólintott, majd a benszülött vezetőhöz sétált. Az alacsony köpcös férfi durva gyapjú tunikát és nadrágot viselt, mezítláb és hajadonfőtt volt, askos nyakát pedig vörösre dörzsölte a köré kötött bőrszi. Kovács lévén a megélhetése a karjai erejétől függött, nem a lábaiétól, ezért a reggel óta tartó menetelés sokkal jobban kifárasztotta, mint a páncélba öltözött légionáriusokat. Habár azt állította, ismeri a mocsárban szétszórva álló tanyákhoz vezető utakat, Makró gyanította, hogy többször is kis ilyen eltévedt. Ám a tény, hogy a családját túszként tartották fogva a római táborban, ösztönzően hatott rá, hogy a lehető leggyorsabban megtalálja a helyes utat. Most azonban fáradtnak tűnt. Levegő után kapkodva kuporgott a földön, s vágyakozva nézte a kulacsot, amelyből római őre ivott. Mikor Cordus a sarulya hegyével megbögdöste, a férfi riadtan felkiáltott és meghunyászkodó tekintettel nézett fel az optióra, aki a bőrszíjat átvéve talpra rángatta a vezetőt. A tél alatt, amit a második légió Kamulódonumban töltött, Cordiusnak sikerült kicsit megtanulni a keltául, ám az optió rossz kiejtése és a vezető szokatlan nyelvjárása miatt jó ideig eltartott, mire megértették egymást. A briton végigmutatott az ösvényen, és a saját nyelvén hadarni kezdett, Cordus azonban ingerülte ráförmett, és a bőrszíjat megrángatva félbeszakította az ideges beszédet. Végül intett a britonnak, hogy üljön le, és visszadobta a szíjat a vezető őrzésére kijelölt légionáriusnak. Aztán megfordult, és odalépett Makróhoz.
Nos?
Úgy véli, egy órán belül odaérünk, uram.
A fenébe.
Makró a homlokát törölgetve próbálta megállapítani, mennyi ideig fog még tartani az őrjárat.
Tehát még egy óra, amíg odaérnek, aztán két óra alatt átkutatják a tanyákat, majd 6 órás menetelés vissza a táborhoz.
Ha szerencséjük lesz, napnyugtára végeznek.
Már annak a gondolatát is borzalmasnak találta, hogy sötétedés után a mocsárban kóboroljanak. Gyorsan belekortyolt a kulacsába, és fáradtan feltápászkodott.
Na, állítsd talpra őket, optió! Induljunk!
Mindenhonnan dühös mormogás és nyöszörgések kórusa csapott fel.
Fogjátok be a rusnyapofátokat!
Üvöltötte Cordus.
Különben magam rugdalom le a fogaitokat a torkotokon. Felkelni! Felkelni!
Makró gondolatban tett egy helyeslő megjegyzést, miközben az optió végig sétált az ösvényen, erélyesen leszídva azokat, akik túl lassan tápászkodtak fel. Cordus pontosan olyan volt, amilyennek Makró szerint az optióknak lennie kellett, Lehet, hogy nem olyan gyors esző, mint Kátó, de szigorú fegyelmet tartott, amivel mindig tovább ösztökélte a katonákat. Ahogy Kátóra gondolt, eszébe jutott az őrjárat célja. Összeszorította az ajkait, és öntudatlan mozdulattal az ösvény kemény talajához koppintotta pálcája hegyét. Mi lesz, ha megtalálják Kátót és a többieket? A parancs szerint, ha lehet, élve kell elfogni őket. Csak hogy úgy fenyegetést jelentenének Makróra. A szökevények közül néhányan megpróbálhatnak alkut kötni, hogy a büntetésük enyhítéséért cserébe elárulják, ki volt az, aki segítkezett a kiszabadításukban. Abban a pillanatban, amint valamelyik ostoba megpróbálkozik ezzel, Maximus vagy azonnal kapni fog az ajánlaton, aztán később megszegi az alkut, vagy hívja a vallatókat, és egyszerűen kicsikarja a tehetetlen fogolyból mindazt, amit tud. Más részről azonban, ha Makró parancsot ad, hogy azonnal, még itt a mocsárban végezzenek velük, az rengeteg kérdést vonna maga után. Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy valaki kitalálja, vajon miért hallgattatta el nyomban a szökevényeket. Emellett Makró nem tudta képes lenne megöletni Kátót és Figuluszt. Akárhonnan is nézte, igencsak szerencsétlen helyzetbe került, ráadásul azt a parancsot is végre kellett hajtania, amit még indulás előtt kapott Maximustól. Miközben az őrjárat tovább menetelt a túlsúlyos vezető mögött, Makró Cordus mellé szegődött. Meleg napunk van. Az optió felvonta a szemöldökét. Hát igen, uram. Szívesen úsznék egyet, miután visszatértünk a táborba, mondta Makró elgondolkodva, az optió pedig próbálta kitalálni, vajon ez csak egy kósza megjegyzés volt, vagy esetleg meghívás.
Úszni, uram, igen, az mindannyiunkra ráférne,
Makró bólintott.
Különösen, hogy egész nap ebben a szaros mocsárban tocsorgunk. Ha elkapjuk azokat a kurafikat, gondoskodom róla, hogy megbánják a napot, amikor úgy döntöttek, elmenekülnek. Igen, uram.
Cordus köpött egyet, hogy kitisztítsa száját.
Ahogy ez a nyomorult is megbánja majd, aki segített nekik megszökni. Ha, akárki legyen is az,
pillantott Makró az optióra.
Igen, uram. Az biztos, hogy sok mindent megtudhatnánk tőle.
Cordus elhessegetett egy jókora darazsat az arca elől.
Igen, az biztos.
Makró egy pillanatra elhallgatott.
Gondolom, érted, miért kellett a tábornoknak ezt tennie? Ugyetem, miért rendelte el a tizedelést? Te talán érted, uram?
Cordus összehúzta a szemöldökét, kicsit elgondolkodott, aztán vállat vont.
Talán, de nem túlzás ez a tizedelés? Szerinted az?
Cordus összeszorította a száját és bólintott.
Persze, hogy az uram, hiszen foggal körömmel harcoltunk a gázlónál. Egyszerűen csak túl sokan voltak, és visszaszorítottak minket. Ez már csak így van. Vannak olyan összecsapások, amiket nem lehet megnyerni. Nem lehet 40-valahány embert kivégezni csupán azért, hogy megbüntethessenek egy kohorszot, mert az nem tudta véghez vinni a lehetetlent. Ez ostobaság. Szerintem is. De ez még nem mentség annak, aki segített a szökevényeknek kiszabadulni. Igaz? Igaz, de azért meg lehet érteni, miért tette.
Cordus egyenesen a centúrióra nézett.
Te nem így gondolod, uram? De igen, azt hiszem. Te is megtetted volna a helyében?
Cordus elfordította a tekintetét.
Nem tudom, talán. Az a valaki nem tette volna meg. No, és te, uram?
Makró egy pillanatig hallgatott, mielőtt válaszolt volna.
Egy centúrió számára ez nem lehet kérdés. A mi feladatunk, hogy fegyelmet tartsunk, nem számít, milyen igazságtalanul bánjanak is a társainkkal.
Na de ha nem lennél centúrió, uram?
Nem tudom.
Makró szomorú, büntetatos arccal elfordult.
Nem akarok beszélni erről.
Cordus gyors pillantást vetett Makróra, majd egy lépéssel lemaradt mögötte, megadva a rangjának kijáró tiszteletet. Miközben az őrjárat katonái fáradtan tovább meneteltek, a centúrió azon tűnődött, amit Cordus a szökevényekről mondott. Ha ez a kemény optió így együtt érez az elítéltekkel, akkor vajon hányan lehetnek még a kohorszban, akik hasonlóan éreznek? Sőt, Cordus nem csak együtt érzett velük, hanem arra is utalt, hogy hajlandó lett volna akár segíteni is nekik. Ha a katonák többsége így érez, a gyanúsítottak köre is eléggé kitágulhat, hogy Makró valamelyest védve legyen. Úgy érezte, mintha a teher, ami a szökésben játszott szerepe miatt nehezedett rá, egy kicsit enyhült volna. Legalábbis addig, amíg a szökevényeket el nem kapják.
ez lenne az?
Viccentett Makro a némaságba burkolózó kerekkunyhók felé. Az ösvény fölött gyér pára gomolygott, amitől úgy tűnt, mintha a legközelebbi kunyhók a vízen lebegnének.
Szá! Bólintott a vezető.
Mindketten a földön lapultak, óvatosan átkémlelve az ösvény szegélyező fűcsomó között. Az ösvény velük szemben egy a mocsárból kiemelkedő széles térségre nyílt, amelyet árpával vetettek be. Itt-ott karámok is álltak, ahol birkák hevertek az árnyékban. Vaskos oldaluk felalá mozgott, ahogy békésen pihentek. Remek hely a letelepedéshez, gondolta Makró. Elrejtve a világ többi részétől és az ellenséges törzsek fosztogató csapatai elől. Ha netán szükséges, a keskeny ösvényeket el lehet torlaszolni, így bátortalanítva el a portyázókat. Csak hogy most senki sem figyelte az ösvényt, és a kunyhokban sem volt jele életnek. Makró végig simított, sötét, izzadságtól összetapadt aján. Mielőtt előre lopakodott volna felderíteni a környéket, tarajos sisakját Corduszra bízta. Nagyon megkönnyebbült, amikor végre megszabadult a szűk, kényelmetlen sisaktól és a nemezbéléstől, ami, ha átáztatta a verejték, borzalmas viszketést okozott. Újjával arra felé bökött, amerről jöttek.
Gyerünk!
Corduss és a többiek nyugtalanul várakoztak és türelmetlenül pillantottak fel, amikor Makró és a vezető visszatértek. Az optió átnyújtotta a sisakot felettesének, aki felvette, majd beszámolt a látottakról.
Semmi mozgás, egyáltalán semmi jele annak, hogy bárki is lenne ott.
Gondolod, hogy csapda, uram?
Nem. Ha csapda lenne, be akarnának csalogatni minket. Békésnek és ártalmatlannak állítanák be a helyet, aztán lecsapnának ránk. Egyszerűen elhagyatottnak tűnik.
Vagy csak lakatlan?
Makró megrázta a fejét.
Mindenütt gabonaföldek nyújtóznak, és néhány állatot is láttam. Szártalakzatban megyünk be, és egészen addig abban is maradunk, amíg meg nem látjuk, hogy biztonságos-e a hely.
Miközben az őrjárat bemenetelt a kerek kunyhók közé, a légionáriusok súlyos pajzsaikat magasan tartva nyugtalan pillantásokat vetettek a bejáratok felé, és minden más olyan helyre, ahol ellenség rejtőzhetett. Ám mindenütt csend honolt, ami a folytogató hőséggel társulva nyomasztóvá tette a környéket.
Állj!
Emelte fel Makró kezét. A katonák sarúi még dobogtak egy pillanatig, aztán minden elcsendesedett.
Kutassátok át azokat az épületeket,
mutatott Makró a legnagyobb kunyhókra.
Mindegyiket két ember.
Mialatt a légionáriusok elindultak, hogy átkutassák a kunyhókat, Makró leült egy jókor a fatuskóra, amit a földművesek fahasogatásra használtak. A gulacsáért nyúlt, és épp ki akarta húzni a dugót, amikor a legközelebbi kunyhóból kiáltás hallatszott.
Ide, ide!
A kunyhó sötét ajtó nyílásán egy légionárius hátrált ki. Kezét a szája és az orra elé szorította. Makró eltette a kulacsot, majd felugrott és a katonához rohant. A kunyhóhoz érve orrát megcsapta a rothadás bűze, és önkéntelenül is visszafogta a lépteit. A légionárius megfordult a centúrió közelettére.
Jelentést!
Holtestek, uram! Az egész kunyhó tele van velük!
Makró félretolta a katonát, majd nyelt egyet, és a szaktól elfintorodva behajolt a kunyhóba, igyekezve az ajtónyílás egyik oldalán maradni, hogy a fény megvilágíthassa a benti árnyakat. A helyiségben nyüzsögtek a legyek. Makró nagyjából 10 holttestet látott, amelyek kidobott babákként hevertek a kunyhó közepén. Pajzsát az ajtókeretnek támasztva beóvakodott, és hányingerrel küzdve letérdelt a hullák mellé. 3 férfi, a többi mind gyerek. Testük furcsa mód kicsavarodott, és a kelta ifjoncok szokásos, kusza haja alól üveges szemek bámultak rá. A halott arcokra hirtelen árnyék vetült, mire a centúrió a bejárat felé fordulva látta, hogy Cordusza küszöbön ácsorog.
Gyere ide, optió!
Cordusz vonakodva belépett, és kezét a szája elé szorítva lekuporodott Makró mellé.
Hát mi történt itt, uram? Hát ki tette ezt? Karatakusz?
Nem ő!
Rázta meg a fejét Makró szomorúan.
Nézd csak a sebeiket!
A halottakkal döfések végeztek, a légionáriusok kardjai okozta jellegzetes sebek.
A kelta harcosok inkább vágásra használják a kardot. A penge súlyára bízzák a gyilkolást.
Cordusz összehúzott szemöldökkel nézett a centúrióra.
Na de hát akkor mégis kiművelte ezt? Valamelyik őrjáratunk?
Nem hiszem.
De az biztos, hogy rómaiak voltak.
A két tiszt szomorúan összenézett, aztán Cordusz ismét a halottak felé fordult.
Hol vannak a nők?
Mielőtt Makró válaszolhatott volna, újabb kiáltás hallatszott. Mindketten felpattantak és kirohantak a bűzdökunyhóból. Nagyon megkönnyebbültek, amiért visszatérhettek a friss levegőre. Makro vett néhány mély lélegzetet, hogy kiűzze a tüdejéből a halottak szagát. Nem messze tőle az egyik légionárius odaintett a hajító dárdájával.
Még több holttest, uram? Idebent.
Cordus néhány lépéssel a centúrió előtt járt, és gyorsan bepillantott a kunyhóba, majd Makro felé fordult.
A nők, uram.
Hallottak? Cordus oldalra lépett.
Nézd meg magad, uram.
Ahogy benézett a kunyhóba, Makróba belehasított a szomorúság. A félhomályban három mesztelen holttestet látott. Egyikük alig volt több fiatal lánynál. Az idősebb asszony arcán ütések nyomai látszottak, és mindhármukkal szúrt sebek végeztek. Egyiküknek hiányzott a melle. Helyén száraz vér és széttépett bőr látszott. Makro érezte, hogy rettenetes súly nehezíti el a szívét. Mi történhetett itt? Ezt csak Kátó emberei művelhették. Csak hogy Kátó ezt biztosan nem engedte volna meg. Legalábbis az a Kátó nem, akit ismert. Ez azt jelenti, hogy Kátó többé nem ura az embereinek. Vagy talán más oka van, hogy a szökevények így elszabadultak, suhantatt Makro elméjén a sötét gondolat. Mégpedig az, hogy Kátó már nincs az élők sorában.